Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. Nem korlátozná Svájc az alpesi országba települők számát, népszavazáson mondtak nemet az ország felső létszám korlátjára. Kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. Főként a déli megyékben kell még záporokra, heves zivatarokra számítani, holnap napos felhős idő lesz, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését Izrael újabb Libanon elleni légicsapása. Ennek előzménye, hogy a Hezbollah szombaton dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen. Erre válaszul mért az izraeli hadsereg légicsapásokat Beirutban a terrorszervezet egyik fellegvárára. Korábban Donald Trump közölte, hogy akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, és a hormuzi szoros hajó forgalma is azonnal újraindulhat, de erről eddig nem érkezett információ. Teherán szerint a béke megállapodásnak Libanonra is ki kell terjednie. Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij, miután kiderült, holnap hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz. Ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszellel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi. Az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az európai országokra és Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Trump elnök Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azotüzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
Moszkva és Szentpétervár után Tatárföldön is korlátozzák az üzemanyagvásárlást egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikszerű vásárlást. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazány megyében, a krasznodári határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump vejének tervezett építkezése ellen. Luxusszállodát és kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen. A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak. A résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Edi Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, addig nincs esély a Trump családhoz köthető beruházás megállítására.
Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhatunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított.
Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, mely szerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Visszaadta mandátumát a bukaresti szakértői kormány megalakításával megbízott Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, helyette Adrián Vestia liberális politikusnak adott ma kormányalakítási megbízást a román államfő. A Brassó megyei önkormányzat elnöke a nyugatbarát pártok támogatásával szeretne egy politikusokból álló kormányt alakítani, megbízását azonban a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értékelte a liberális párt elnöke.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, és azt követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, és haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát. A miniszterelnök úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni, bocsánatkérés helyett őket, vagyis a kormányt szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid miniszter a 444-nek azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is. Részletek Kis Júlia Lillától.
Fővárosi képviselőként már volt tapasztalata, ezért bízta meg a miniszterelnök az uniós források hazahozatalával. Erről Vitézi Dávid beszélt a 444-nek.
Az uniós pénzek ügyében én képviseltem a fővárost az elmúlt másfél évben.
A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, ha nem sikerül hazahozni a pénzt, az az ő felelőssége is lesz.
Az én dolgom az, hogy a lehetőséget megteremtsük annak, hogy a 16,4 milliárd eurót Magyarország megkaphassa, tehát az Unió odaadja, és utána amennyit csak lehet ebből a határidőkön belül is költsünk, szerintem ebben egyébként jól állunk.
A miniszter szerint, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, és felújíthatják a hévpályákat. De új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada, 200 Intercity kocsi kicserélésére alkalmas motorvonat beszerzést jelent, ez a Debreceni ICR, a Szegedi ICR, a Pécsi ICR, Kör ICR, tehát Nyíregyháza Miskolc, és így tovább alkalmas járművek beszerzését jelenti.
Az egészségügyre és a szociális szférára is jutna az uniós forrásokból. A honvédelmi miniszter szerint a haderő helyett ezekre a területekre kell fordítani a támogatásokat. Ruszin Szendi Romulus az Indexnek azt mondta, a honvédelem költségvetése stabil, ezért az első két évben nem valószínű, hogy 2%-nál több plusz forrást kapnának. A tárcavezető szerint nagyobb problémák vannak az egészségügyben és a szociális rendszerben. Ruszin Szendi Romulus azt is mondta, hogy a honvédelemben egyszerűbb és átláthatóbb lesz a beszerzés politika, és amiben csak lehet, a hazai gyártásra támaszkodnak. A kormány kedden este nyújtotta be az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvényjavaslatot, hogy minél előbb lehívhassák a 16,4 millió eurónyi uniós támogatást.
A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek az uniós források.
A kormányfő szerint az a cél, hogy valódi visszanemtérítendő támogatásokat kapjon Magyarország.
Ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amelyeket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
A forrásokból a kormány szerint bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésére is jut majd, a KKV-kat is segítik, és új lendületet kaphatnak a kutatásfejlesztési programok is.
Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350 és 355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa. Közgazdászok azt állítják, ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességét, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy az valóban gazdasági előnnyé váljon.
Saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára, egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
Működő és emberséges Magyarországot csak olyan emberek tudnak építeni, akik biztonságban érzik magukat. A többi között jövőjüket, lakhatásukat, oktatási helyzetüket. Erről a középosztály megerősítésével kapcsolatban beszélt a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár. Szabó Tóth Kinga Dóra azt mondta, sokan élnek létminimum alatt, akár kirekesztetten. Hangsúlyozta, hogy a tavalyi adatok alapján a középosztály eltűnt, nagy része lejjebb csúszott.
Nagyon lényeges, hogy a társadalom integráltabb legyen. Nagyon lényeges, hogy biztonságban legyünk. Nagyon lényeges, hogy a generációk is tudjanak kapcsolódni. És nagyon lényeges, hogy a társadalom inkluzív legyen, azaz a szegény, kirekesztett csoportot is be tudjuk kapcsolni a középosztály körforgásába.
November 1-jéig hosszabbítja meg a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejét, de több más könnyítést is terveznek a családtámogatási rendszerben. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, egyeztetnek a bankokkal, hogy csökkenthessék a kamatokat, és a nem várt élethelyzetekre is figyelemmel lesznek. A részletes szabályozást a pénzügyminisztérium dolgozza ki. A kormány szerint kiemelten figyelnek majd arra is, hogy a párok ne élhessenek vissza a támogatásokkal. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos babaváró támogatást 2019-ben indította az előző kormány fiatal házas pároknak. A szabad felhasználású kölcsönt az elmúlt 7 évben mintegy 270 ezeren igényelték. A hitel a folyósítást követő első 5 évben kamatmentes, de ha ez alatt az idő alatt nem születik gyermek, vagy a szülők elválnak, a kamattámogatás összegét vissza kell fizetni. Köböl Anita kormány szóvivő arról beszélt, a Tisza kormány enyhítene a szigorú feltételeken.
A pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltételrendszert.
Az MNB adatai alapján a párok egyötödénél, azaz több mint 24 ezer párnál nem teljesültek a babaváró hitel feltételei. Az előző kormány ezért június végéig meghosszabbította a gyermekvállalási határidőt. Ezt a jelenlegi kormány is kitolja újabb néhány hónappal.
November 1-jéig hosszabbítjuk meg a jelenlegi helyzetet.
A hosszabbítással nem csak időt kapnak a párok a gyermekvállalásra, hanem kamatcsökkentést is próbálnak elérni a bankoknál, hangsúlyozta a miniszterelnök.
Kezdeményezünk a bankokkal egyeztetést, hogy ugyan nyilván ki kell fizetni a piaci kamatokat, hogyha valaki a hitelfelvétel feltételeit nem teljesítette a megadott határidőre, de hogy ez nem minősüljön büntetőnek, mert nagyon-nagyon sok ember, sok ezer család kerülne lehetetlen helyzetbe, hogyha sok év alatt felhalmozódott büntető kamatot egyszerre kellene törleszteni.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a nem várt élethelyzetekre is tekintettel lesznek, ilyen például a válás vagy az egyik szülő halála. A kormányfő kiemelte, hogy a teljes családtámogatási rendszer kapcsán áttekintik a szabályokat, és ahol szükséges, ott változtatnak. Így a babaváró mellett a csoknál is lehetnek könnyítések.
A csok szabályozását úgy szeretnénk megváltoztatni, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni azt az összeget, mivel azt tulajdonképpen a gyermek kapta, vagy a gyermekek kapták arra, hogy emberhez méltó jó körülmények között tudjanak felnőni, és ők nem tehetnek arról, hogy a szüleik esetleg az ő megszületésük után, közben megromlott viszonyok miatt elválnak.
Magyar Péter szerint a szabályozásnál arra is figyelnek majd, hogy kiszűrjék a visszaéléseket, és ne lehessen fiktív válással elkerülni a támogatás visszafizetését.
Tavaly kilőttek az ingatlanárak. Országosan 23,5%-kal drágultak a lakások egyetlen év alatt. Az MNB jelentése szerint 25 éve nem volt erre példa. A jegybank szerint ehhez jelentősen hozzájárult az Otthonstart program is. 2026 márciusáig több mint 33 ezer szerződést kötöttek, összesen mintegy 1160 milliárd forint értékben. Balogh László, az ingatlankom vezető gazdasági szakértője szerint vége a rendkívüli drágulásnak.
Arra lehet számítani, hogy a lakásárak inkább stagnálni fognak, nem fognak nőni olyan ütemben, és úgy kerülhet egyensúlyba az árszint a reális kereslettel, hogy a jövedelemszintek és a lakosság vásárló ereje nagyobb tempóban fog nőni, mint ahogy az árak a közeljövőben emelkednek.
A mesterséges intelligencia térnyerése főként a pályakezdő szellemi foglalkozásúakat, azon belül is a közgazdásokat és a jogászokat veszélyezteti, mondta a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában György László közgazdász, egyetemi docens. A Microsoft Emmivel foglalkozó cégének vezérigazgatójára hivatkozva kiemelte, másfél év múlva egyes szektorokban megszűnhetnek a belépő álláshelyek, mivel a mesterséges intelligencia jobban és olcsóbban végzi a feladatokat. Hozzátette, hogy a rendszer nem tudja majd kitermelni azokat, akikre később szakértőként lenne szükség, ezért erre a vállalkozásoknak és az oktatáspolitikának is reagálnia kell.
Sokkal korábbi valódi munka tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. Fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás.
Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. A legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között. Erről beszélt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Falucska Évet összeállítása.
A kaposvári II. Rákóczi Ferenc általános iskolában 200 gyerek tanul, közülük 26 hátrányos helyzetű. Felzárkóztatásukat sport és művészeti foglalkozásokkal is segítik, mondta Andrássy Tiborné tagintézményvezető.
Aminek része egyrészt a kognitív képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, de ugyanakkor a tehetséggondozás is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemléletre, örökösök iskola vagyunk. Nagyon fontos számunkra az aktív mozgás.
Minél többet és jobban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, annál nagyobb lehet a megtérülés, fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kiemelte, gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnének, aminek a szülőkkel való aktív kapcsolattartás is része lenne.
A szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
A Tisza kormány tervei szerint nem ez lesz az egyetlen változás az oktatásban. Felmenő rendszerben kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A következő tanévtől a tanárok teljesítmény értékelését is eltörlik. Belső értékelésre és visszacsatolásra szüksége van a pedagógusoknak, de nem mindegy, hogy történik. Jelentette ki Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött.
Az oktatási miniszter megújítaná a tankönyv ellátást is. A mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet.
Köszönöm, hogy nyissuk ki könyvünket. 155. oldalás.
A tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különböző tanulást segítő eszközöket kapnának. A kezdeményezést a szakma is támogatja, mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Olyan segédeszközök, feladatgyűjtemények, kiegészítő anyagok, atlaszok, amelyek segíthetik a pedagógusoknak a több rétegi munkáját, segíthetik esetleg a hátrányos gyerekeknek a felzárkóztatását, differenciált foglalkozásokat, tehetséggondozást. Kíváncsian várjuk, hogy milyen ajánlatok érkeznek. Szeptember 15-ig lehet a pótrendeléseket leadni.
A szakmai egyeztetések folytatódnak. Szakszervezetekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal is tárgyalt már az oktatási miniszter.
Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Holnaptól július 1-ig csak nem 1200 helyszínen, csak nem 322 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diákmunkásoknak, derül ki az ELTE Trenkolder iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezésre a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 éves kor alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A tapasztalatok szerint a diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
Sport, kaland és idegen nyelvi. Ezek a legkeresettebb táborok idén. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvósok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A legnépszerűbb táborok már beteltek, de még így is több ezer nyári program közül választhatnak a szülők és a gyerekek. Szegeden több mint 200 programmal készülnek a nyárra. Az első turnus június 22-én kezdődik, tájékoztatott Orbán Hédi, a Szentgyörgyi Albert Agóra igazgatója.
Ami minden nyáron van, az a kézműves táborok, Lego táborunk például, újdonságnak, népszerűnek számít a Lego robotika tábor, a jövő mérnökei tábor, de van például Tűzamánc táborunk, ahova felnőttek is jelentkezhetnek.
Június 27-én tartják a Budapest Pride-ot. Bár a gyülekezési szabályok tavaly óta nem változtak, a rendőrség jelezte, tudomásul vette, hogy lesz felvonulás. A parlamentben közben az azonos nemű párok házassága és az örökbefogadás is téma volt. A KDNP a hagyományos családfelfogást védi. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek azt nyilatkozta, a kormány párbeszédet indítana a témában, de nem akar beleszólni az emberek magánéletébe.
Nem akarunk bemenni senkinek a hálószobájába, mi elmondtuk világosan, hogy a mi felfogásunk szerint mindenki azt szeret, akit akar, azzal él, akivel akar, hogyha nem sért jogszabályokat, és hogyha van ilyen igény, hogy megvitassunk ilyen egyébként társadalmilag érzékeny, politikailag is érzékeny kérdéseket, sőt olyan kérdéseket, amelyek etikai vagy akár orvosi kérdéseket is felvetnek, akik erre nyitottak vagyunk.
A Medián felmérése szerint a magyarok többsége támogatja az azonos neműek házasságkötését és örökbefogadási lehetőségét, illetve a leszbikus nők hozzáférését a mesterséges megtermékenyítéshez. Ma van a véradók napja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója elmondta, itthon naponta körülbelül 2000 önkéntesre van szükség a biztonságos betegellátáshoz. Tordai Attila hangsúlyozta, a nyári hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebb önkéntes jelentkezik, ezért megcsappannak a vérkészletek.
A rendszeres véradókat talán helyettesíthetik azok a kampányok, amik inkább nyáron vannak. Szinte minden fesztiválon ott vagyunk, a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket a véradási eseményeket. A véradók, akik ezekben a kampányokban jönnek, ők sokszor első véradók. Tehát, hogyha őket el tudjuk érni, akkor az ő aktivitásuk az segít ezt a rendszeres donoraktivitás csökkenést semlegesíteni.
Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel, 7 nagyszínpadi és 7 stúdióprodukció került be. Számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese. A szervezők díjazzák is a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást.
Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
Itt a krónika. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
Időjárás jelentés.
Éjjel a déli ország részben lehet még záporokra, heves zivatarokra számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Éjszaka 9 és 16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hét végén kánikulára kell készülni. Budapesten 21 órakor 19 fokot mértek, a légnyomás 1012 hektopaszkál, erősen emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsor ajánlat
56-70.
Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
Sportvilág.